Folytatódik havonta jelentkező sorozatunk Várdai Gabriellával. Tudatos kommunikáció a pedagógiában, ez a mai témánk. A nagyváradi szakemberrel legutóbb a szülőgyermek közötti kommunikációról beszélgettünk, és annak kapcsán szó esett az egyenrangúságról is. De mi a helyzet a tanárdiák közötti kommunikáció terén, amikor az esetek szinte 100%-ában a tanár kezdeményez, és ezzel a modellel megerősíti a diákokban, hogy felettük áll, ő a tudás forrása. Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktatót hallják.
Nem is kellene ezzel semmi baj addig a pillanatig, amíg csak a tudásról beszélgetnénk, hiszen alapból a gyerekek nagyon-nagyon kíváncsiak. Mindegy, hogy hány évesek, akár elsősökről, akár 12. osztályosokról beszélünk, bennük van a nyitottság és a kíváncsiság. Addig a pillanatig, amíg a tanár a tudását szeretné megosztani a gyermekkel, és a tudásáról van szó, addig soha nem tudunk konfliktusról beszélni. A konfliktus akkor kezdődik, vagy akkor lesz probléma a kommunikációban, amikor valamiféle egyetlenértés van köztük, és azt valaki hatalmi drámákkal, hatalmi megoldásokkal szeretné megoldani.
A tantermek többségében hierarchikus viszony uralkodik. Ennek eredménye, hogy a tanár dominál. Mégis vannak olyan oktatási intézmények, ahol a tanár-diák kommunikáció nem autoritér, hanem fejlesztő, demokratikus. Mi a vélemény erről a kétféle iskola modellről?
Minden esetben, amikor egy tekintélyelvű megközelítésről beszélünk, valaki vesztes lesz. Egy olyan helyzetben, amikor valaki vesztesnek fogja érezni magát, és meg kell mondjam, hogy nem mindig a tanár lesz a vesztes, hiszen mindannyian ismerünk és tudunk engedékeny pedagógusokat, akik amikor hazamennek, akkor borulnak ki és panaszkodnak otthon, hogy jaj, ezek a mai gyerekek. Tehát az a lényeg, hogy abban a helyzetben, amikor valaki, mindegy, hogy melyik fél már vesztes helyzetből indul át, onnan kezdve nem tudunk sajnos együttműködésről beszélni. Az alternatív oktatási intézmények, mindegy, hogy milyen alternatív oktatási intézményről beszélünk, minek nevezik azt a rendszert, a legnagyobb alapjuk az, hogy a gyermeknek az egyéniségét próbálják felszínre hozni, és nem arról szól náluk a rendszer, hogy meg kell tanulni 200 oldalt, hanem arról szól, hogy nézzük meg, hogy ez a kis emberke miben jó, mi az, ami az ő oldala, mi az, ami neki való, és nem az uniformizálásra törekszenek.
Hogyan teremthető egy kiegyensúlyozott kommunikatív közeg a tanárok és különböző diákok között?
Úgy gondolom, hogy a legnagyobb feladata egy tanárnak az az, hogy a kezdetek kezdetén felépítse az együttműködési nem szabályokat, mondjuk azt, hogy feltételeket a diákokkal. Tehát, hogyha már az elején rosszul indít, és már az elején tekintélyelvűségből indítja el az együttműködést, ott már nem tudunk együttműködésről beszélni. Esetenként lesz belőle egy muszáj megcsinálnom, mert máskülönben négy kapok, de ez nem együttműködés, hanem ez a behódolás kategóriájába tartozik. Nagyon sokszor sajnos a tanárokon bukik el a történet, hiszen elvárják a gyerekektől azt, hogy tiszteljék őket. Márpedig sajnos a tiszteletet nem lehet elvárni, hanem azt ki kell vívni. És a gyerekek erre rettenetesen érzékeny antennácskákkal rendelkeznek, és azokat a tanárokat, akik nem tisztelik a gyerekeket, őket már a gyerekek sem tisztelik. Tehát a tanáron múlik az, hogy hogyan közelíti meg a helyzetet, és nagyon-nagyon sokszor azon múlik, hogy tudja egyenrangú félként tekinteni azt a gyereket, még akkor is, hogyha 6 éves, vagy 7 éves, vagy 5-ben 11-12 éves kisdiákokról beszélünk. Tehát amíg irányításról beszélünk olyan értelemben, hogy ezt kell követni, mert én azt mondtam, hogy ez így van jól, az ismételten kihangsúlyozom, ez nem együttműködés. Mindannyian ismerjük a külföldi példákat, ahol a csapatban dolgoznak, csoportmunka van, mindenféle feladatokat visznek haza, és együtt kell megoldani feladatokat, tehát nem kimondottan a lexikális tudást, hanem a megoldási kulcsokat adják át a diákoknak. Nagyon sokszor előfordul az, hogy maga a tanár sem tudja, hogy ez hogy működik, és így már sem tudja átadni, pont ezért nem is használja ezeket a csapatépítő együttműködési kulcsokat, hanem marad a tekintélyelvűségnél, mert lehet, hogy a legszerűbbnek tűnik. Sajnos soha nem vezet hosszú távú megoldásra.
A tanárnak a tanulók iránti elvárásai megjelennek a tanár órai nem verbális kommunikációjában is.
Az asztalcsapkodástól kezdve legdurrább esetekig, ugye egy pofon is nonverbális. Szerencsére azért most már ezzel egyre ritkábban lehet találkozni, ezért még nagyon sokszor hallunk olyan tanároktól, akiknek eljár a keze idézőjelbe téve ezt. A legdurvább nonverbális kommunikáció az, amikor ül a katedránál a tanár, föl sem pillant a füzetéből vagy könyvéből, ahonnan ő azt olvassa, amit épp mond a diákoknak, és monoton hangon úgymond ledarálja azt a leckét. ez a legdurvább nonverbális kommunikáció, hiszen ezzel az az üzenet közvetítődik, hogy nem is érdekeltek engem, sőt, annyira nem érdekeltek, hogy rátok sem nézek. Egy mosoly, amikor bemegy a tanár a teremben, és mosolyogva bemegy, még meg sem kell szólaljon, csak már mosolyogva lép be az ajtót, az már meg tudja változtatni az osztálynak a légkörét. Az, amikor oda megy valakihez, és úgy kedvesen odahajolva megnézi, hogy mit csinál. Nem kell szólni egy szót sem. Csak látszik az érdeklődés a tekintetében. Például ezek azok a finom kicsi jelek, amik minden diák észrevesz, és mindegyik hiányol, amikor nincs ott.
Ráordítunk egy gyerekre, az olyan szinte, minthogyha egy pofont adnánk, rángások futnak végig az idegrendszeren, azonban az sem hiteles eljárás szerintem, hogy a tanár visszafojtsa érzéseit. Milyen a jó tanári beszéd?
Itt van az, amiről már nagyon sokat beszéltünk, hogy nagyon-nagyon fontos feltérképezni azt, hogy tulajdonképpen mi is a valódi probléma.
Várdai Gabriella, tudatos kommunikáció oktató.
Tehát itt van az a helyzet, amikor a tanárnak, vagy adott esetben, hogyha a diáknak van problémája, akkor neki jó lenne egy fél lépést hátralépnie, megállnia, tized másodpercekről beszélünk, most nem percekről és órákról, és föltenni azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi is az én problémám. Ugye nagyon sokszor a tanár azért ordít, mert elfogy a türelme. Magyarán azért fogy el a türelme, mert nem úgy történik a dolgok, ahogy ő azt kéri, vagy ahogy ő azt elvárja. Az ahogy kérivel nem lenne semmi probléma addig, hogyha ezt megbeszélni az osztályjal, és az osztály is beleegyezik abba, hogy ahogy kéri, az mindenkinek megfelel. Azaz egy együttműködési alapszabályzatot alakítanak ki, amihez mindenkinek tartania kell magát, úgy a tanárnak, mint a diákoknak is. Ilyet nagyon-nagyon keveset látunk. Az ordítós tanárnak az archetípusa, a prototípusa az a tanár, aki kezéből kicsúszik az irányítást, tehát ő azt érzi, hogy kicsúszott a kezéből az irányítás, ezért hangosabban beszélve próbál tekintélyt és hitelt adni az ő szavainak. Ez az a megoldás, ami soha nem vezet. Soha nem vezet. Remélek, kivéve abban az esetben, hogyha vészhelyzet van. Tehát azt csendben elmondani, hogy vigyázzon egy autó, az nem akkora hatékonyság, mint hogyha azt mondod neki, hogy állj ott az autót, amikor igenis fontos az, hogy hangosan érthetően fejezze ki magát a tanárember.
A tanár kommunikációja abból a szempontból is nagyon jelentős, hogy mennyire tudja lekötni a gyerek figyelmét. Gondolom itt nem csak a hangerőről lenne szó.
A tárgyi tudása a tanárnak sajnos nem elég ahhoz, hogy le tudja kötni a gyerekeket. Nagyon sokat hallunk arról, hogy vannak nagy tudású szakemberek, és vannak jó pedagógusok, akiknek lehet, hogy a szaktudása nem éri el a szakembernek azt a hatalmasan magas szintjét, viszont úgy tudja átadni a gyerekeknek, hogy leköti őket. Nagyon-nagyon fontos lenne a tanárok részéről a játékosság, azt, hogy együttműködve, ahol lehet kísérletezős, leírós, játszós, rajzolós jelleggel átadni ezeket az információkat, hiszen a legfontosabb tényező a tanulásban az agyat tekintve az, hogy minél több érzékszerre, minél több agyi területet tudjunk bevonni a tanulásba, hiszen így lesz hatékony maga az információnak a megjegyzése. Abban az esetben, hogyha valamiféle mozgás is párosul ehhez a tevékenységhez, például rajzolás, vagy esetlegesen valamiféle fizikai mozgás, tehát lépkedés, jövünk, megyünk, abban az esetben a tanulási kép sokkal jobban rögzül, tehát a minta az ott marad. Az új információk be tudnak épülni. Ebben az esetben nagyon fontos az, hogy a tanár megértse, hogy a gyerekek nem rosszak akkor, amikor izegnek, mozognak a székben, csak 50 percet ülni egy helyben mozdulatlanul szerintem az minden embernek mindegy, hogy hány éves, de ez lehet nagyon-nagyon komoly kihívás.
A humor?
A humor az egy nagyon jó eszköz, hogyha meg tud állni a szarkazmus határán. Nekem az a tapasztalatom, hogy sokszor a tanárok cinikusak és szarkasztikusak az órákhoz, amit a gyerekek nagyon jól érzékelnek. Tehát lehet, hogy nem tudja egy ötödikes vagy egy negyedikes, hogy mit jelent az a szó, hogy cinikus vagy szarkasztikus, de nagyon jól érzi azt, hogy a tanárbácsi vagy a tanítónéni ezt nem úgy gondolta. Tehát itt van a nonverbális kommunikáció háttere. A humorral megközelített kommunikáció az mindig eredményre vezet akkor, hogyha a beszélgető partner vagy a gyerekek szintén történő humorról beszélünk. Tehát a humorképet alakítani kellene a hallgatósághoz.
Hogyan teremthet fegyelmet a tanár tudatos kommunikációval? Például, hogyha te most, mint egy fiatal, tapasztalat nélküli tanár, kapnál egy úgymond nehéz osztályt, akit az előző tanár már látni sem bír. Mihez kezdenél? Hogyan kommunikálnál velük?
Itt van ez az érdekes mondatod, hogy amit az előző tanár már látni sem bír. Nekem, mint pedagógusnak ilyenkor így mindig föláll a szőre a hátamon, bocsánat, mert hogy abban az esetben, amikor a tanár már nem bír egy osztályjal, akkor ott nem az osztályról szól a probléma, hanem általában a tanárról.
Várdai Gabriella, tudatos kommunikáció oktató.
Én mindig azt javaslom, főleg a kezdő tanárok esetén, ugye nekik nehéz dolguk van, hiszen izgulnak, azt sem tudják, hogy melyik oldaláról fogják meg ezt a bizonyos kalapácsot, és nehéz, ha például egy 12-es nehéz osztályt kap, és bemegy az osztályba egy 24 éves fiatal tanárnéni, igen, nehéz ezt a helyzetet kezelni, de nem lehetetlen. Ilyenkor a legfontosabb megoldási kulcs az, hogy egyenrangú partnernek kell őket tekinteni. Abban a pillanatban, amikor tekintélyelvűséggel próbálkozik, ugye az már a másik tanár is bebizonyította valószínűleg, hogy nem működik náluk. Tehát ezek azok a gyerekek, akik azt érzik, hogy nem veszik szembe őket, és nem tartják magukat, hogy nem érzik, hogy egyenlőeknek lennének tekintve a többiekkel, akár osztályszinten, akár iskola szinten. Amikor a tanárnak sikerül az osztályt megszólaltatnia, tehát ki tudja hámozni azt, hogy mi a baja az osztálynak, onnan kezdve kezdődik a megoldás, hiszen lehet rá új megoldási kulcsokat keresni. És itt van az, amiről a múltkor is beszéltünk, ez a konfliktus megoldás, amikor arról szól a dolog, hogy bejárjuk azt az utat, hogy egyáltalán meghatározzuk, hogy mi is a probléma, tehát közösen a tanár is elmondja, hogy mi a baja, és a gyerekek is elmondják, hogy nekik mi a gondjuk, majd lehetséges megoldásokat keresnek. A lehetséges megoldások keresése az mindig két oldalú. Tehát mind a két fél, adott esetben tanár és az osztály, mondjuk azt, hogy egy kosárba dobálja az ötleteket. Majd, amikor már nagyon sok ötletet tudtak összegyűjteni, akkor kiértékelik ezeket, ami azt jelenti, hogy mindenki elmondja a véleményét egyikről is, másikról is, és mindenki mondhat olyat, hogy hú, hát nekem ez nagyon nem tetszik, én ezzel nem tudok azonosulni, vagy ezt órán nem tudjuk megoldani, hiszen kivitelezhetetlen. És a legfontosabb lépés az, hogy közösen kiválasztani azt, amelyik mindenkinek megfelel. Tanárnak is, és az osztálynak is meg kell felelnie. És általában eddig, hogy megtalálják a megoldást, eddig még el szoktak jutni a tanárok, viszont a legnehezebb lépés az az ötödik lépés, amikor meghatározzák azt, hogy jó, de ezt hogyan fogjuk betartani. És amiről el szoktak felejtkezni nagyon-nagyon sokan, az pedig az, hogy majd nem értékelik ki, tehát hogy nem tekintenek vissza, hogy rendben, 3 héttel ezelőtt megegyeztünk valamiről, lássuk, hogyan sikerült ezt megoldani és betartani, kinek mi a véleménye, hogyan működik, változtassunk, vagy ez így sikeresen. Az értékelés lenne az utolsó fázis, és sajnos ez az, amiről nagyon sokan elfeledkeznek.
Az oktató adott helyzetben nem csak a kommunikációjával, hanem teljes személyiségével van jelen és lép kölcsönhatásba a tanulóval. Itt felmerül a kérdés, hogy szerepet játszon-e a tanár, úgymond tanárosan viselkedjen-e, vagy teljes egyéniségét adja a kommunikációjában.
Abban a pillanatban, amikor nem önmagát adja a tanár, ezt a gyerekek mindegy, hogy hány évesek, amúgy minél kisebbek annál hamarabb, de abban a pillanatban érzékelik. Hogyha valaki nem hiteles, hogyha valaki nem őszinte, ezt a gyerekek körülbelül 3 perc alatt szokták feltérképezni, és onnan kezdve sajnos nem tudják komolyan venni a tanárt. Tehát ilyenkor én mindig azt mondom, hogy a legrövidebb út és a leghosszabb tartó eredményre vezető út, ez mindig az őszintesség, viszont ehhez a tanárnak kell jóban lennie önmagával, hiszen föl kell vállalnia önmaga egyéniségét. Every night.
Hogyan éleszthető fel a tanulás iránti vágy a tudatos kommunikáció segítségével, vagy egyáltalán hogyan érhető el tudatos kommunikációval, hogy a tanuló bizonyos cselekvéseket hajtson végre?
Egy picit furcsa ez a kérdés az én fülemnek, ugyanis a tanulás iránti vágy mindenkiben ott van.
Várdai Gabriella, tudatos kommunikáció oktató.
Főleg, amíg a gyerekek kisebbek, még a 12-es gyerekekben is és egyetemen is, ugye otthon a tanulásra, az információ szerzésre való vágy, nem ezzel van a probléma. Az, hogy elérje a tanár, amit ő szeretne, itt egy nagyon-nagyon érdekes körbe lépünk bele, hiszen vajon mit is szeretne a tanár, illetve az, amit ő szeretne, az megfelele a gyerekeknek. Tehát, hogyha a tanár nagyon tudatosan el tudja mondani azt, hogy mi az ő igénye, nem azt, hogy milyen megoldást szeretne, hanem hogy mi az ő igénye, és hajlandó arra, hogy megkérdezze a gyerekeket, hogy gyerekek, mit szólnátok hozzá, hogyan lehetne ezt az igényt megoldani, akkor már egy párbeszédet kezdeményezett. Ha a tanár úgy áll hozzá, hogy ezt így kell megcsinálni, azért, mert én így mondtam, általában ott ellenállást fog a gyerekek részéről tapasztalni. Ez már a tekintélyelvű oktatás. Nekem az a véleményem, hogy a kommunikációnak ilyen értelemben köze van a tananyaghoz. A tananyag az egy háttér. Értem, hogy a cél az az, hogy a tananyagot a gyereknek átadjuk, de a kommunikáció ilyen szinten nem a tananyagtól függ. A kommunikáció a tanártól függ.
És hogyha konfliktus helyzet van, feszültség?
Meg kell keresni azt, hogy mitől alakult ki a feszültség. Azaz a legfontosabb kérdés ilyenkor az, hogy kinek van problémája. A tanárnak van problémája, vagy az osztálynak van problémája, esetenként egy adott gyereknek. Az is lehet, hogy a diákoknak van problémájuk, és a tanár nem veszi ezt észre, nem nyitott arra, hogy a diákok problémáját egyáltalán meghallgassa, sőt odáig, hogy megoldást keressenek közösen. Nagyon sok tanár úgy gondolja, hogy ez már nem az ő feladata. És itt van a különbség a tanár és a pedagógus között. A tanár ilyen szempontból az az ember, aki át akarja adni a tananyagot, és itt vonalat húzott, pont. A pedagógus pedig az a csodálatos szakember, aki amellett, hogy egy bizonyos tudást, egy bizonyos tananyagot akar átadni a gyerekeknek, amellett a gyerekek fejlődésére figyel, minden részét figyelembe véve ennek.
Különböző korosztályokban másként van szükség a kommunikációra, és sokszor megtörténik ma is, hogy egy adott tanár általános iskolában is tanít, és gimnáziumban is kamaszokat is, ahol másként kell viszonyuljon.
Én úgy gondolom, hogy pont ezzel van a probléma, hogy másképp akarják őket kezelni. Az alapvető különbség a gyerekek között az, hogy milyen szavakat ismernek, és milyen fogalomtárral rendelkeznek 5 évesen, 6 évesen, vagy 18 évesen. Kommunikációs szempontból ilyen értelemben nincs a kettő között különbség, sőt, hogyha beleteszünk egy felnőtt oktatást is ugyanebbe a témakörbe, nem csak a iskolai oktatást, akkor azt kell mondjam, hogy még a felnőtt oktatás kommunikációs háttere is teljesen ugyanaz. Abban a pillanatban, amikor megszűnik az, hogy partnerként kezeljük a gyereket, a kommunikáció sajnos meghal. Ilyenkor szokták azt mondani a gyerekek, hogy megtanultam engedelmeskedni. Azt csinálom, amit mondanak. Vagy van olyan, aki azt mondja, hogy hát jó, akkor én eldöntöttem, hogy majd megmutatom neki, hogy jól is tudok tanulni. Ez a DAC. Ebből nem lesz soha együttműködési hozzáállás. Ez a csak azért is hozzáállás. Itt valaki vesztes. Ez nem a győztes-győztes megoldási kulcs.
Az iskolai szituációban gyakori, hogy egyes gyerekek otthoni problémáikat jelenítik meg olyan viselkedésformában, amelyek a tanár munkáját vagy a gyerekek tanulását zavarja. Hogyan lehet ezeket a helyzeteket is kommunikációs megoldásokkal megközelíteni?
Ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy ha lehet, akkor egyéni beszélgetésben próbálja a tanár ezt a diákkal átbeszélni és megbeszélni, de mindenképp nagyon fontos lenne beszélni róla. Ilyenkor van az, amikor a tanárnak nagyon fontos kifejezni az igényét, mert pedig azt az igényét, hogyha tényleg erre van igénye a tanárnak, hogy a gyerek az otthoni dolgait próbálja meg szünetben vagy külön beszélgetésben a tanárral megbeszélni, megoldani, és ne óra közben. Egyéniben azért talán egyszerűbb, mert ott olyan dolgokat is elmond a gyerek egy tanárnak, egy pedagógusnak, amit az osztály előtt nem szívesen vállal fel. A büntetés az nem igazán vezet eredményre, hiszen tulajdonképpen azért büntetem meg a gyereket, mert otthon neki van egy nagyon rossz, nagyon kellemetlen helyzetem, amit nem tud kezelni, nem tudja földolgozni, sőt számára ez annyira problémás, hogy még ott is, ahol a kis kíváncsi agyan nyitott lenne, nem tud kilépni abból a problémakörből. És ezért szoktam mindig kihangsúlyozni, és már olyan sokszor mondtam, lehet unalvassá kezd válni, az, hogy nagyon-nagyon fontos megtalálni a probléma gyökerét, mert az a probléma, ami így szokott elhangzani az osztályokban, hogy gyerekek, én csendet akarok, ez nem a probléma. ez nem egy igény. Ez már egy megoldási kulcs lenne, hogy ő csendet akar, de nem hallgatta meg, hogy mi a gyerekek problémája, vagy esetlegesen a gyerekek igénye, és a tanár sem fejezte ki, hogy ő mit szeretne. Ugyanis a tanár nem biztos, hogy csendet szeretne, lehet, hogy a tanár azt szeretné, hogy egyszerre csak egy ember beszéljen. When we tried to jump.
Még egy kérdésem maradt hátra. Mi a véleményed a mai iskolai kommunikációról?
Abban az esetben, amikor egy pedagógus és egy diák között történik, a pedagógust én abban az értelemben használom, ahogy elmondtam, tehát aki odafigyel a diákokra, mindenféle tekintetben, úgy lelki, mint érzelmi, mint tanulási értelemben, ott a kommunikáció általában szokott működni.
Várdai Gabriella, tudatos kommunikáció oktató.
Sajnos az én tapasztalatom az, hogy nagyon kevés a pedagógus a tanárok számához képest, illetve amit látok, hogy annyira fáradtak és annyira leterheltek a tanárok, hogy úgymond nincs idejük foglalkozni a diákokkal, mert csak arra van a koncentrálás, hogy ezt a bizonyos 200 oldalt vagy 300 oldalt az át kell adni, le kell darálni az órákon. Viszont ebből nem lesz tanulás, ebből lesz jegygyűjtés. A gyerek is megszokja azt, hogy rendben, holnap dolgozatot írunk, megtanulom annyira, hogy holnap emlékezzek rá, de két hét múlva, egy hónap múlva ez a tudás nem lesz hasznos tudás, tehát nem épül be ez a tudás, felületessé válik. Hangsúlyozzuk még egyszer azt ki, hogy nagyon-nagyon fontos odafigyelni a diákok igényeire. Ugyanis nekem az a tapasztalatom, mindegy, hogy hanyadikosokról beszélünk, hogy a diákok valahogy egy ilyen munkás, egy igásló kategóriájának vannak tekintve, akiknek meg kell a házi feladatokat másnapra csinálniuk, megtanulniuk, elkészíteniük, de nem igazán van odafigyelve az ő kis lelki világukra. És bizony elfáradnak abba, hogy rájuk nem figyelnek oda. És azt szeretném én kihangsúlyozni, hogyha a tanárok a gyerekektől eredményeket szeretnének elérni, akkor nagyon-nagyon fontos lenne az ő érzelmi világukat megismerni, mert máskülönben nehéz, máskülönben csak egy muszájt kapnak, ami nem az igazi. Itt van ez a másik oldal, ami pedig pont a szülőkről szól, akik úgy gondolják nagyon-nagyon sokszor, és biztos, hogy nagyon sok tanár meg tudná ezt erősíteni, hogy nagyon is sok szülő áthárítja a felelősséget a tanárra, úgy gondolván, hogy hát ez a tanár feladata oldja meg, ezáltal nem segíti a tanár munkáját, hanem még inkább belebonyolít abba. Nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy a szülő tudja, hogy mi történik az iskolában, ugye? Nem igazán van erre mód, hiszen hogyha megkérdezzük a gyermekeinket, hogy mi volt ma a suliba, akkor azt a választ kapjuk rá, hogy á, semmi. És biztos, hogy nem semmi, viszont ez a á, semmi, ez valahogy a monotonitást szokta kifejezni, hogy semmi érdekes nem történt. Csak a szokott dolog. Bejött a tanár, elmondta a leckét, szünet volt, beszélgettük, megint bejött egy másik tanár, megint elmondta a leckét. Nincs számukra színesség a napban. Einstein mondta azt, hogy ha egy halat arról akarsz megítélni, hogy hogyan mászik fára, akkor sajnos minden hal béna lesz. És a tanárok nagy többsége valahogy nem figyel oda a gyerekeknek az egyéniségére és arra, hogy ki miben jó, hanem mindenkitől ugyanazt a típusú tudást várják el. Talán ez a legnagyobb hátránya a mai iskoláknak és ennek a klasszikus típusú oktatási módszernek. Nincs egyéni odafigyelés, és nincs kihangsúlyozva az, hogy ki miben jó. És mindenkinek ugyanazt kell csinálnia.
Sőt, lehet, hogy inkább az van kihangsúlyozva, hogy te mit nem tudsz, és miért nem tudod.
Ez egy nagyon jó mondat, így van. Nálunk Romániában az oktatási rendszer azt keresi, hogy hol a hiba, mi az, amit nem tanult meg a gyerek, mi az, ami hiányzik. Az osztályzás úgy történik, hogy lefele vonjuk a pontokat, és nem értékeljük, tehát nem adjuk a pontokat, és megtanulták már a gyerekek is azt, hogy tudja azt, hogy nagyjából mennyit kell megtanulni egy 7-esére, 8-esére, 9-esére. Nagyon sok diákot már nem érdeklik a jegyek, Viszont itt jön egy másik oldala a történetnek, hogy nagyon sok szülő pedig a jegyekből próbálja a gyermekértékét meghatározni. És a pedagógusok vagy a tanároknak is nagy része a jegyekből értékel egy gyereket, ami egy nagyon-nagyon rossz megközelítés, hiszen akkor, amikor megírta azt a matek dolgozatot, lehet, hogy egyszerűen rossz napja volt. Vagy lehet, hogy egyszerűen csak pont akkor nem figyelt oda 2 percre, és nem tudta megcsinálni a feladatot. Itt jönnek be az alternatív iskolák és az alternatív pedagógiai módszerek. Kisiskolától kezdően, sőt már óvitól kezdődően kihangsúlyoznia az egész egyéniségét a gyerekeknek, de ez sajnos nagyon nem lehet csak úgy, hogyha egy osztályt végez így, vagy elvégez egy 4 évet egy alternatív óviba, bekerül egy 4 osztályba, ahol a tanítónéni még próbálja ezt a vonalat követni, ott még a gyerekeken látszik az, hogy boldogok és jól érzik magukat, vagy bekerül az 5-8-ba és a 9-12-be, ahol ez nagyjából megszűnik. Tisztelet az alternatív osztályoknak és alternatív iskoláknak, de hát annyira kevés van belőlük, hogy szinte lehetetlen megtalálni őket, és kisvárosokban pedig nincs is. Még akár a 20 fős osztályt is lehet kezelni, ugye ott már általában 2 tanítónéni szokott lenni, akkor, hogyha ilyen műhelyfoglalkozásszerűen vannak az órák. Vagy vannak olyan alternatív oktatási módszerek, ahol például úgy zajlik az oktatás, hogy 1 hónapon keresztül csak magyar óra van. És akkor mindent, ami azzal kapcsolatos, úgymond a magyar óra keretén belül tanulják meg. De mindent. Tehát az írót, a költőt, a történelmi hátterét, mindent. Annak a valaminek a kapcsán. Nagyon nehéz úgy tanulni, hogy 50 percenként váltani kell egy másik tantárgyra. Hiszen mire megérted, hogy miről van szó, matek órád volt, és utána bejön az angol tanárnő, az agynak teljesen más területeire van szükség. Nincs elmélyedés, nincs elmélyülés a tanulásban és a tanításban. Felületi oktatás van sajnos ezekben a rendszerekben, ahogy nálunk is működik. Egy 12 éves kisfiúnak hallottam egy előadását Amerikában. A kisfiú arról beszélt, hogy mit változtatna meg az iskolában, a tanügyi rendszerben, és nagyon egyszerűen fogalmazta meg. Ő így fogalmazott, hogy abban a rendben, amikor boldog gyerekeket tudtok nevelni, és boldog gyerekekkel találkozol az iskolában, az órákon, és onnan kezdve már nem tanítasz, hanem oktat, és onnan kezdve mindenki jól érzi magát. Sajnos nálunk ez a boldogság az, amit nem igazán értek ki a pedagógus társadalma.
Köszönöm a beszélgetést Várdai Gabriellának, aki igazolta. A tanár-diák kommunikáció kulcsfontosságú mind a pedagógus, mind pedig a nevelés sikerességének a szempontjából. Mai meghívottunk, akinek munkájáról az eforus.ro honlapon tájékozódhatnak, szeptemberben is jelentkezik a Natura stúdióban. Terapeuta és kliens közötti kommunikáció, ez lesz a következő témakör. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában a Hooverphonic dalaiból hallgattunk. A hátralévő időben pedig Daniel Waple zenél. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!